kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz elnök kész az ukrajnai békés rendezésről tárgyalni, de továbbra is el akarja érni a célját, emellett megkérdőjelzi Volodymyr Zelenszkij legitimitását, közölt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin minél előbb békés megoldással szeretné rendezni az ukrajnai helyzetet, de ez hosszú folyamat. A televíziós beszéd azután hangzott el, hogy az ukrán elnök újabb vezetői szintű tárgyalási fordulót javasolt Oroszországnak erre a hétre a júniusi isztambuli megállapodás alapján. Ukrajna megállapodott Franciaországgal egy 200 millió eurós alap létrehozásáról. Ebből a jövő évtől fedeznék az orosz támadásokban megrongálódott létfontosságú ukrajnai infrastruktúra helyreállítását, valamint támogatnák az ukrán gazdaságot, közölte Julia Svyridenko, ukrán miniszterelnök, miután Kijevben tárgyalt Jean-Noël Barrot francia külügyminiszterrel. Megvitatták a drón program idei évi finanszírozását is. Az ukrán-magyar határszakaszon 7831-en léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 40 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A román-magyar határól az éveleje óta Románia Schengeni csatlakozását követően már nem közölnek adatokat. Magyarország a rezsicsökkentés vívmányainak megóvása érdekében új kőolajvezetéket épít Szerbiával, amely akár már 2027-ben működésbe léphet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszter helyettessel és Dubravka Dedovic szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetést. A beruházás az itthon 180 kilométernyi új csővezetéket kell építeni. A tárcavezető kiemelte, hogy Brüsszel sorozatosan olyan döntéseket hoz, amelyekkel nagyon durván alássák az európai energiabiztonságot. Azt akarják, hogy ne használjunk többé se orosz kőolajat, se orosz földgázt. A távhőtermelők ettől a héttől majd további 4 szakaszban igényelhetnek támogatást a távfűtési rendszerek megújuló alapú korszerűsítéséhez, jelentette be az MTS eljutatott legfrissebb közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kiírás előmozdítja a földgáz kiváltását ipari hőszivattyúkkal, földhővel vagy biomasszával, ezzel mérsékli Magyarország importkitettségét, erősíti az ellátás biztonságát. A jedlikányos energetikai program másodikként megnyílt pályázatával már összesen 101 milliárd forint támogatás érhető el távfűtési beruházásokra ezen a nyáron. Már több mint 500 cég fejlesztési terveiről született döntés a Demján Sándor tőkeprogramban, hangsúlyozta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a vállalkozások megerősítését, így nem csak a gazdaság fejlődéséhez, hanem a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, írta a tárca, hozzátéve, hogy a hazai vállalkozások 99%-át adó KKV-szektor a foglalkoztatottak 72%-ának biztosít megélhetést. A közlemény szerint a 100 milliárdos Demján Sándor tőkeprogram keretében már 55 tőkebefektetésről és 10 milliárd 800 millió forintról született döntés. Szerdán hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A fiatalok 20 órától kapnak SMS-t az eredményről, mondta el a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika kifejtette, idén már harmadik éve, hogy több mint 120 ezer feletti a jelentkezői létszám, és Európában egyedüliként Magyarországon 10-ből nagyjából 8 diák állami ösztöndíjas képzése kerül be. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Veszprémben tartják, de számos egyetemi városban is szerveznek hasonló pont-ott partit, Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Líceum előtt. Még tart az aratási időszak, ezért fokozott figyelmet kér az utakon az autósoktól az agrárminiszter. Nagy István közleményében hangsúlyozta, most nagyobb számban vesznek részt a forgalomban traktorok, kombájnok és vontatók is, ezért tehát a közlekedésben résztvevőket óvatosságra intette. A tárcavezető ismertette, javában zajlik az aratás, az őszi árpa kivételével, amelynek betakarítása már mostanra befejeződött. Életbe lépett a csütörtök éjfélig tartó másodfokú hőségriasztás. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. A tartós csapadékhiány és kánikula miatt tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarország teljes területén, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, gomoly felhőkkel, az északkeleti vármegyékben majd kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A tisztán látó Ady Endre. Levél apámhoz. Hogy jó lett volna édesapám központi szolgabíróvá választódni Zilahon, kivirágoztatni a hét szilvafát, s becsületet szerezni az elkoldusodott diósadi adiaknak, bizony talán jó lett volna. Sose nyeltél volna keserűen a nagyobbik fiadra gondolva, kit haza, a kis fehérházba, csak a megveszekedett idegei kergetnek olykor, s aki úgy érzi, az érmincenti nyugodalomban, hogy megölte az életét, bolondokat művel, mert künn a sokadalomban harcok, tépelődések, gondolatok és kínok között bomlasztja, veszti el magát. Úgy van, úgy van. Barátkozom az öreg akácfával, kinézek a rétre, belecsalom a mélységes csöndességet a szívembe, beleolvadok a csöndes, gondolattalan vegetálásba. Egy napig. Te tudod, édesapám, hogy csak egy napig. Aztán rés törik a nagy kerten, besüt a nap, bezúg a nagy lárma, bezsibong a lelkembe az élet, és én rohanok tőletek el-vissza. Úgy érzem, agyonnyom a csönd. Darabokra bomlik a testem. Elrohad a tüdőm, ha nem szaladok zajba, ha nem csapok össze valakivel, ha harsogva nem kiabálok én is bele a nagyvilági lármába, és te meg az anyám ilyenkor újra elsirattok, és jaj, talán igazatok van. Ez az, amivel most is harcolok, a penna. Ki ez a költő? Ki ez a géniusz? Ki nevezi magát Gog és Magog fiának? Ki akar szerelmes nászt az avaron? Ki sóhajt fel kétségbe esetten? A Tiszaparton mit keresek? Adi Endre az, akinek példaképe a mennyeljen nagyságos suhanc, azaz Petőfi, Vajda János, a Biblia, aki Nietzsche gondolataival igazolta saját zsenigőgjét, aki rálátott a magyar ugar termékeny terméketlenségére, a perdita lelkek véresen őszinte szerelmére. Ő volt az, aki idejekorán sugallatot kapott korai haláláról, mégis szerelmes volt belé. Adi Endre volt, Balassi után, a második kiemelkedő vallásos költőnk, aki szenvedélyes hittel kereste az Istent, s őszintén bevallotta önmagának is, hogy nem tartja méltónak hozzá magát. Csak nagyszerű nevedet tudnám, sóhajtott fel egyszer, majd megtörtem bevallja. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Adi mindent másképp látott, mint kortársai, a hazát, a szerelmet, Istent, sorsát. Ő mert írni kendőzetlenül saját alkoholizmusáról, az Őskaján című versében, és merte Isten verését kérni a hazánkra, a Nekünk Mohács kell című fordított himnuszában. Ennek aztán súlyos támadások, s a nyomában járó elszigetelődés lett a következménye. Különben nem sóhajtott volna fel így. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Minden tudott a magyar történelemről és politikáról, a nemzet múltjáról és jövőjéről. Sejtései beigazolódtak a trianoni tragédia nyomán. Ő élte át, Pilinszky szerint idegen nyelvre lefordíthatatlan képekben, a világ széttöredezettségét, a csonkaság érzetét. A Kocsi út az éjszakában című festői költeményében ezt írja. Minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban. Ő az, aki költővé tette Pilinszkyt. Aki imádta és szenvedélyes szavakkal illette Petőfit, ő az a magyar költőgéniusz, aki mellett soha senki nem ment el közömbösen. Ilyen volt az előző előadásaimban ismertetett François Villon is. Megjelenése azonnal ellenszenvet, riadalmat keltett kortársaiban, hiszen megérezték utánozhatatlanul eredeti szellemét, kifejezésmódját. Sajnos Mihály Rozália csókjától a világháborúig, az egyéni sorvasztó betegségtől a nemzeti tragédiáig ívelt pályafutása. Roncsolt idegein szűrte át a valóság elemeit, az élet ellentmondásait. Mindent a fonákjáról látott, a pénzt, a mámort, a halált, a szerelmet, a politikát, a magyarságot, önmagát. Tudta, hogy Csinszka csak lázáros szomorú nincseit láthatja, hiába állítja, jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben. Adi soha nem volt őszintétlen, soha nem hazudott. Hiába írja, lelkem egy nagy harangvirág, finom remegések az erőm. A zsenialitását is bátran vállalta a tökmagjankók szorításában. A Hortobágy poétája szélmalomharcot vívott az értetlenek között. Az álombakók hazájában idegenül mozgott, és önsorsrontó életet élt. Ez persze kordivat is volt, méltán tekinthetjük e korszellem áldozatának is. Adi rendkívüli jelentőségű a magyar költészetben, ereje a látás és kifejezés módjában, kevert magyaros és időmértékes versritmusában, őszinteségében és provokatív életfelfogásában rejlik. Arszpoétikája az éles látás, a pontos megfogalmazás, eredeti képekben láttatás, Az igazság bátor, kérlelhetetlen kifejezése volt. Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások. Ezerszer messiások a magyar messiások. A támadások elől Párizsba menekült, amit ő nevezett embersűrűs gigászi vadonnak, aki a szájas Duna pandúr hadától futott az asszony ölébe. Léda emelte ki a nagyváradi újságíró élet zülléséből, ő, Diósiné Brüladél, francia nyersfordításai segítették művészi fejlődését. Ő adta meg a fiatal férfi szenvedély szükségletét. Most hallgassuk meg az Örök harc és Nász című versét. Én asszonyom, bejó, ha bántlak, mea culpázok, megtörök, sírok, várlak, kívánlak. Én asszonyom, bejó, ha rossz vagy, szívemben százszor megöllek, űzlek, gyűlöllek. Én asszonyom, ugye, hogy így lesz? Örök lesz a mi nagy csatázásunk, s örök a nászunk. Lédával a bálban. Sikolt a zene, tornyosul, omlik, parfümös, boldog, forró ifjú pára. S a rózsakoszorús ifjak, leányok rettenve néznek egy fekete párra. Kik ezek? S mi bús csöndben belépünk. Halálarcunk sötét fátyollal óvjuk, s hervat régi rózsakoszorúinkat a vígteremben némán szerte szórjuk. Elhal a zene, s a vígteremben téli szél zúg, és elalusznak a lángok. Mi táncba kezdünk, és sírva, dideregve rebbennek szét a boldog mátkapárok. Mégis, bár egy halott leánygyermek született a kapcsolatukból, ez szerelem terméketlen maradt. Házasság nem lett belőle, de gyönyörű versek láttak napvilágot. Így a szerelmi búcsúzás legkegyetlenebbike is, az elbocsátó szép üzenet. Törjön 101-szer, 100-szor tört varázs. Hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás. 100-szor sújtottan dobom én felét feledésemnek gazdag úrpalástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat, egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, alázásodért, nem tudom miért. Szóval már csak téged, téged sajnállak. Milyen régen és titkosan így volt már. Sorsod szépítni hányszor adatott ámító kegyből, szépek szépért forrott és küldött ékes Léda Zsoltár. Soha se kaptam el, sose vettem. Átadtam néked szépen álhitét csókoknak, kik mással csattantanak, s szerelmeket, kiket mással szerettem. És köszönök ma annyi ölelést, ám köszönök mégis annyi volt Lédát, amennyit férfi megköszönni tud, mikor egy unott, régi csókon lép át. És milyen régen nem kutattalak fövenyes múltban, zavaros jelenben, s már jövőt kicsiny, s asszonyos rabútján, milyen régen elbúcsúztattalak. Milyen régen csupán azt keresem, hogy szép énemből valamid maradjon. Én csodás, verses rádfogásaimból. S biztasd magad árván, szerelmesen, hogy te is voltál nem csak az, aki nem bírt magának mindent vallani, s rágatott díszeiből egy nőre. Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen. Akartam látni szép hullásodat, s nem elhagyott némber kis bosszúját, ki áll dühötten bosszú himmellesben. Nem kevés szegény maga csúfolását, hisz rajtad van krőzusságom nyoma, s hozzám tartozni lehetett hited, kinek múlását nem szabad, hogy lássák, kinek én úgy adtam az ölelést, hogy neki is örömeteljék benne, ki előttem kis kérdőjel vala, s csak a jöttöm mellett beteljesedve. Lezörögsz-e, mint réghervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva, vagy futkározva rongyik cipeled vet nimbuszod, e zsarnok bús igát, s mely végre méltó nőiért rebeg magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot, sorsot kérje meg, csillag sorsomban ne véljen fonódni, s mindegy, minyel el ár, avagy salak, általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem látlak. Adi élete és látásmódja tele van ellentétekkel, végletekkel, paradoxonokkal. A Szivárvány halála című vers is ezt példázza. Soha olyan ékes szivárványt, abroncsként fogta az eget, soha olyan szent abroncsot, még olyan szélest, olyan ölelőt, de íme esteledett. Már unták is bámulni, nézni a parasztok, barmok, madarak, szégyenkeztek szemek és öklök, hogy ellágyultak ott a mezőn, egy rongy szivárvány alatt. Kacsingatott már csúfolódva a vén nap is temetkezőn. Tetszett neki, hogy egy szivárvány, egy színcsoda, ámulást terem, józan és trágyás mezőn. Csak a szivárvány várt még mindig, folyton szebb lett, ahogy bukott, sírón nézett le a mezőre, s aztán beitták szent színeit távozó felhőhúgok. A vén nap leesett mosolygón, föllélegzett egész világ. Nem valók az izzadt mezőkre eféle bolond és nagyszerű, szent égi komédiák. A fölföldobott kő is a végletek szembeállításával hat. Ugyanolyan erővel vágyakozik el, mint ahogy vissza. Ugyanakkor az utolsó sor utal a végső hovatartozásra. Fölföldobott kő, földedre hullva. Kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbusong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet, magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgadnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségemben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Fölföldobott kő, bús akaratlan kicsi országom példás alakban, te orcádra ütök. És jaj, hiába minden, ha szándék, százszor földobnál én visszaszállnék, százszor is, végül is. Igazi utazás ihlette a következő műalkotást, amikor Adi Nagy Károlyról Érmincentre utazott egy rossz paraszt szekéren, az utolsó holdnegyed látványában. Ez az égi jel látomássá, sejtelmes előérzetté fogalmazódott remek művében. Kocsiút az éjszakában. Milyen csonka ma a hold? Az éj milyen sivatag? Néma. Milyen szomorú vagyok én ma. milyen csonka ma a hold. Minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Fut velem egy rossz szekér. Utána, mintha jajszó szállna. Félig mély csönd, és félig lárma. Fut velem egy rossz szekér. Most állítsuk szembe a mámor vágyát, a lehúzó ösztönök hatalmát, az isteni tisztaság utáni kétségbe esett vágyakozással, az Őskaján és a Sionhegy alatt című versekben. Ady Endre, az Őskaján. Bíbor palásban jött keletről a rímek ősi hajnalán, jött boroskedvel, paripásan, zeneszerszámmal dalosan, és mellém ült le Őskaján. Duhajlegény, fülemben ótáz, iszunk, iszunk, s én hallgatom. Piros hajnalok hosszú sorban suhannak el, és részegen kopognak be az ablakon. Szent kelet vesztett boldogság ez a gyalázatos jelen, és a kicifrált ködjövendő táncol egy boros asztalon, s Őskaján birkózik velem. Én rozsaketben bóbiskálok, az Őskaján vállán bíbor, feszület, két gyertya, komorság, nagy torna ez, bús végtelen, s az asztalon ömlik a bor. Ó, Babilon ideje óta az Őskaján harcol velem, ott járhatott egy céda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, istenem. Korhely Apolló, gúnyos arcú, palástja csusszal lova vár, de áll a bál és zúg a torna, bujdosik egyre bujdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem, sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy, apám, sok volt a szerelem. Nyögve kínálom törött lantom, törött szívem, de ő kacag, robogva jár, kell, fut az élet énekes, véres és boros szent kocsmaablakunk alatt. Uram, kelj mással viadalra, nekem az öröm nem öröm. Fejfájás a mámors, a hírnév. Cudar álmokban elkopott a büszke oroszlán köröm. Uram, az én rögöm magyar rög. Meddő, kisajtolt. Mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit ér a bor és véráldomás? Mit ér az ember, ha magyar? Uram, én szegény kószaszolga, elhasznált nagy bolond vagyok. Miért igyak most már rogyásig? Pénzem nincs, hitem elinalt. Erőm elfogyott, meghalok. Uram, van egy anyám, szent asszony. Van egy lédám, áldott legyen. Van egy pár álombillanásom, egy-két hívem, s lelkem alatt egy nagy mocsár, a förtelem. Volna talán egy-két nótám is, egy-két buja új nagy dalom, de íme el akarok esni asztal alatt, mámor alatt, ezen az ős viadalon. Uram, bocsásd el bús szolgádat, nincs semmi már, csak a bizony, az ős bizony, a biztos romlás. Ne igéz, ne bánts, ne itass, uram, én többet nem iszom. Van csömöröm, nagy irtózásom, s egy beteg fonnyad derekam. Utolszor meghajlok előtted, földhöz vágom a poharam, uram, én megadom magam. S már látom, mint kap paripára, vállamra üt nagyot nevet. S viszik tovább a táltosával pogány dalok, víg hajnalok, boszorkányos forró szelek. Száll keletről tovább nyugatra, új pogány tornákra szalad, s én feszülettel, tört pohárral, hűlt testtel, dermet vidoran elnyúlok az asztal alatt. Thank you. Sionhegy alatt. Borzolt fehér istenszakállal tépetten fázva fújt szaladt az én uram, a rég feledett. Nyirkos vak őszi hajnalon, valahol, a Sionhegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, rórátéra harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sionhegy alján, s lángoltak, égtek a kövek, harangozott és simogatott. Bekönnyezte az arcomat. Jó volt, kegyes volt az öreg. Ráncos vén kezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem, hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát. Jaj, 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 nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott. Csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett reám szomorún, s harangozott, harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, és aztán fölszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár. S én ülök, sírván, a Sionhegy alatt.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyermekek, Nyulász Péter Ciprián című meséjének 22. részét Fűr Anikótól halljátok.
Az emelvényen trónoló túlméretes alak tovább tudálékoskodott. Ha jól sejtem, fogalmat sincs arról, ki vagyok én. Bőven elég annyit tudnom, amit látok. Egy gyáva féreg, aki alattomosan hátulról támad, jelentette ki Helka. Ho-ho-ho! Dühös a kicsike, mihogott a fogvatartója. Ez jó szórakozás lesz. Nem akarod hallani az igazságot? Azért is megmondom. Én vagyok Zemúr. Düllesztette ki a mellét, és várta a hatást. Helka érezte, hogy ez a bemeszelt arcú hájtömeg most azt várja tőle, hogy nagyon megilletődjön. Csak hogy életében nem hallotta még ezt a nevet, és fogalma sem volt, kiről van szó. Így nem esett nehezére érdektelen képet vágni. Viszont megtetszett neki, hogy ennyire ostoba ez a Zafír, Zebul, Zumur, minden is hogy hívják. A lényeg, hogy sok esze nem lehet, ha ilyen játékszabályokat talál ki. Csak ügyesen kell fogalmazni, és elárulja, amit meg akarok tudni. Hogy is mondtad, hogy oda ne rohanjak? Kérdezett vissza Helka, és lekezelő hangon folytatta. Ennél eddig csak külön neveket hallottam. Remélem, most nem azzal folytatod, hogy mi ez a szánalmas fabódé. hogy te még nem hallottál az Alföld urának fapalotájáról. Kacagnom kell, csapkodta a karfát. Most vagy engem nézel teljesen ütődöttnek, vagy úgy igaz, ahogy hírlik, és tényleg alaposan el vagy zárva a külvilágtól.
Vihogott, és közben a homlok előtt legyezett a tenyerével.
De nem érdekes. Akármilyen buta vagy, mutatok neked valamit. Nézd csak ki az ablakon, és meglátod, kivel van dolgod.
Helka a külső oldal egyik ablakához lépett. Innen már átlátott az erődítmény falai fölött. Szokatlanul lapos vidék tárult a szem elé, alacsony fűvel, sok kis tavacskával, s néhány valószerűtlenül felmagasodó földkupaccal.
Látod azt a csodás kilenc lyukú hidat?
Valóban állt a közelben egy szép vonalú, hófehér kőhíd, pirosra festett kőkorláttal. Erősnek, masszívnak tűnt a tömör melvédjével, és valószerűtlenül nagy volt a kis patakhoz képest, ami alatta csillogott. Megszámolta Helka, tényleg kilenc egyforma boltív kötötte össze a pilléreket.
Nos, ha eddig nem volt fogalmad arról, ki az az emúr? Most megláthatod, mit tudok én,
hallotta a háta mögül. Aztán az Alföld ura csettintett egyet az ujjával, s egyik szolgája egy jókora ökörszarv tülköt emelt a szájához. A nyitott ablakhoz lépett, s hosszan belefújt. A szomszédos nagy trónteremből áthallatszott, hogy az ünneplő sereglet is az ablakhoz tódul. Hangos zsivajgásukat kisvártatva fokozatosan erősödő morajlás nyomta el. Elsőre nem lehetett rájönni, honnan fakad. Mint a földrengés moraja volna, de a talaj nem rezgett. Pár pillanat múlva viszont nagyon gyorsan emelkedni kezdett a víz a híd alatt. Előtte alig érhetett bokáig, és csak a középső pillérív alatt csordogált. Most két pislogás között legalább két arasznyit nőtt. Megjelent a többi boltív alatt is, és hamarosan elérte a hídlábakra festett mércéket. Gyorsan emelkedett. Térdvonalig, aztán csípő magasságig, s pillanatok kellettek csak, hogy a megáradt patak egy tekintélyes folyóvá duzzadjon. A zubogó ár végül teljesen elnyelte a hidat, átbucskázott a korlát fölött is. Az erejétől már a föld is remegett, és velerezgett a fapalota is. Szerencsére a föld sánc tette a dolgát, megvédte a palotát és a benne ámuldozó tömeget, akik csak némán nézték a lapos pusztaságon elterülő áradatot. Az eleinte lelkes ovációt mély döbbenet váltotta fel. Honnan jöhetett a tengernyi víz? Miféle varázslat teremtette ide? Esőt csinált valahol zemúr, vagy átvágott egy gátat? De hiszen közel távol nincs akkora tó, ahonnan ennyi víz jöhetett. Észre felfogható magyarázat nem volt erre. Az apadás legalább olyan gyors volt, mint ahogyan az áradás érkezett. Lassan előbukkant a híd torzója. Rojtosra szaggatva csúfoskodott, mint egy kicsorbult penge vagy hiányos fogsor, és még most is ott pattogott és recsegett és csattogott, ahogyan a köveit szaggatta az áradat ereje. Mindkét hídfőjét kikezdte a hirtelen jött ár, és megtépázta a korlátját is alaposan.
Kezdetnek nem rossz, csapta össze a tenyerét Zemur. A közepe megmaradt. De mind a két végéről eltűnt két pillér. Az összesen négy.
Ezt már Helka sem tudta szó nélkül megállni, ugyanis ennél nagyobb értelmetlenséget még nem látott.
Le akartad rombolni? Ha nem is így, de a főpróba nem is volt rossz. Hamarabb lett öt lyukú, mint egy tojás megfő.
Ez még így is homályos, gondolta Helka, mert egyszerűen nem látta értelmét ennek az egésznek. Titkon elkábítják és elrabolják, hogy értelmetlen hídrombolásokat mutogassanak neki. S hogyan kerül bele ebbe az egészbe Mordizár, már ha tényleg őt látta? Csak egy valamiben lehetett biztos. Meg kell mutatnia ennek a pökhendi zsarnoknak, hogy mit jelent az, ha valaki a Balaton tündére nem fog megszeppenni semmiféle értelmetlen otrombaság láttán.
Ne szépítsd! Hiába erőlködtél, nem voltál képes véghez vinni.
Zemúr szeme sarka összerándult. Nem tetszett neki ez a konokság. Nem ahhoz szokott hozzá, hogy kétségbe vonják erejét és hatalmát, de azért az önteltségén ez még nem ejtett csorbát.
Jó erősre épített híde, ez érti a dolgát mindenki, aki nekem dolgozik.
Helka gúnyosan megtapsolta. Úgy beszélsz, mint az a mesebeli róka, akinek savanyú volt a szőlő.
Elég! Ordított fel Erezem úr. Ebadták! Fogjátok!
Parancsára két alabárdos újra szorosan megmarkolta Helka karjait, és a magasba emelték.
Addig örülj, amíg nem láttad, mire vagyok képes,
kiáltotta Zemúr, és feltápászkodott páholyából.
Gyerünk!
Kiáltotta indulatosan, és csettingetni kezdett a terem sarkaiban áldogáló szolgáknak. Közülük páran átléptek a bálterembe, hogy kihajtsák a tömeget, mások itt maradtak, hogy behajtsák az ablakok hatalmas palettáit. Miközben érezhetően sötétült a hely, hallhatóan csendesült a szomszéd helyiség, így Zemúr is csendesebben fenyegetőzött.
Ne akard meglátni, amiről eddig csak mesékben hallottál.
Nem tudsz megijeszteni, Zetor, vagy mi a neved. Láttam én már ennél komolyabb dolgokat is.
Vagy csak azt hiszed.
Sziszegett a parancsoló, és egy újabb csettintés következett, az inasok pedig hozzáfogtak felnyitni a trónterem és a báli szalon közötti hatalmas ajtókat. Zemúr közben folytatta Helkának szánt szavait.
Jobban jársz, ha beéred annyival, amit eddig megtekinthettél mesés birodalmamból.
Váratlanul hangnemet váltva, gúnyosan, negédeskedve azt mondta.
Remélem, jól szórakoztál. A látványos és varázslatos bemutatóért érzett háládat most kifejezheted az ajándékoddal, amit nekem hoztál,
közölte előzékenyen, és még meg is hajolt. Éppen végszóra, amikor Zemúr befejezte ezt a mondatát, megjelent a színen Mordizár. A főzsarnok egy széles mozdulattal jelezte, hogy lépjen Helkához, akit a kutyapofa foglárok finoman földre eresztettek, de el nem engedtek. Mordizár természetellenesen kihúzta magát, merev nyakkal és nyújtott lábakkal elindult Helka irányába, egy díszes párnát tartva maga előtt. Szólni semmit se szólt, és Helka sem, pedig igazán nagyon szerette volna tudni, mire megy ki ez az egész, és egyáltalán mi folyik itt. Erősen tartotta magát, hogy el ne árulja az érzelmeit, pedig már a gyomra is forogni kezdett. Ilyen szánalmas, szimpadias jelenetet még piperese volt képes kitalálni a sok tornyú kastélyban, pedig ő is értett az ilyen pompázatos ceremóniákhoz. Az sem igen javított a helyzeten, hogy Zemúr újra felszólította.
Add át az ajándékodat a kamarásnak, és ő majd átadja nekem.
Nekem te még akkor sem mondhatnád meg, mit csináljak, ha valóban hoztam volna bármit is, közölte Helka Zemúrral, és egyúttal elérkezettnek látta az időt, hogy kérdőre vonja a kamarását. Mit csinálsz te itt, Mordizár? A kamarás éppen olyan semmibe révett üveges tekintettel bámult, mint mikor a tóméi palotában összecsuklott. A különbség annyi volt, hogy most megszólalt, csak éppen nem a megszokott hangján. Rekettesen, egy hang magasságon, mintha valaki más beszélt volna belőle.
A sárga köves gyűrűt.
Jól vagy, Mordizár? Kérdezett rá Helkas, közben teljesen el volt képedve attól, amit a kamarás művelt.
A sárga köves gyűrűt,
ismételte gépiesen a kamarás, és immár teljesen egyértelmű volt, hogy nincs magánál, valaki más befolyása alatt áll. Tényleg a sárga köves gyűrűt akarod? De hiszen az nincs itt.
Hogy?
Hördült fel Zemúr, és rázta a fejét.
Azt hiszed, hogy elhiszem?
Nincs rá szükség, hogy elhidd, vont vállat Helka. Azaz szeretett volna vállat vonni, de a foglár ebek markaiban moccani se tudott. Így hát beszélt, az még ment neki. Mivel a gyűrű nincs itt, azt csinálsz, amit akarsz.
Kedves gyermekek! Nyulász Péter Ciprián című meséjének 22. részét Fűr Anikó tolmácsolásában hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat!
Mi? Pirogatlós pörgetőse, farsa szoknya lengetőse, zeng az erdő, zeng az ég is, járják egyre, járják végig.
Szentek, szent életű emberek.
Brindisi Szent Lőrinc, szerzetes, egyháztanító. Brindisiben született 1559. július 22-én. Lisszabonban halt meg 1619. július 22-én, tehát születése napján, 60 évet élt. Dél-Olaszország szülötte. Jómódú szülei a minorita atyáknál tanítatták. Társai kis angyalnak nevezték. Amikor 14 éves volt, velencei nagybátyjához került, és megszakította tanulmányait. Körülbelül 2 év múlva búcsút mondott a világéletnek, és 1575. február 15-én belépett a kapucinusok rendjébe. Tanulmányait Pádovában folytatta. Olyan alázatos volt, hogy csak az engedelmesség erejével lehetett rávenni, szenteltesse fel magát papnak. A szentírás iránti szeretete valóságos szenvedélyé vált. 1582-ben, pappá szentelése évében már ismert szónok és tanár. Alig 28 éves, amikor velencei házfőnök, 3 év múlva toszkánai, és újabb 3 év múlva már velencei tartományfőnök lett, majd a rend generálisa és definítora. Nagy nehezen tudta elhárítani, hogy Svájcban is ne ő legyen a tartományfőnök. 40 éves, amikor azzal bízták meg, hogy Ausztriában is telepítse el a rendet. 12 rendtársával mezítláb, szakállal, furcsa ruhában, sok gúnyolódás között érkeztek Bécsbe. Mátyás főherceg segítségével megalapította első házukat. Ezt követte a Gráci alapítás 1600-ban. Irodalmi műveit és egész tudását az egyház szolgálatába állította. Szigorúsága, bölcsessége, az oltári szentség és Szűz Mária iránti szeretete voltak a jellemzői. Erre az időre esik magyarországi tartózkodása is. Az úgynevezett 15 éves török hadjárat idején a keresztény hadaknak 1601. szeptember 20-án sikerült visszafoglalniuk Székesfehérvárt. A 28 ezer főnyi sereg Csókakő váránál ütött tábort. A török 80 ezer harcossal indult ellenük. Végül is a keresztények győztek, s ebben a harcban tábori papként vett részt a 42 éves Lőrinc. Mintha csak Kapisztrán Szent János szelleme támadt volna föl benne, úgy lelkesítette a katonákat. Istvánfi Miklós 1622-ben ezeket írta róla. A fölfeszített Krisztus keresztjével a kezében emelt hangon harcra buzdította a keresztény csapatokat, s mit sem törődött a körülötte röpködő golyókkal. A feszületet ma is Innsbruckban őrzik. Ugyanebben az időben került összeköttetésbe Bajor Miksa herceggel, aki a 30 éves háborúban a protestánsok ellen küzdő katolikus fejedelmek vezére volt. Lőrinc több diplomáciai feladatot is sikerrel teljesített, ezért maga a herceg fejezte ki elismerését ezekkel a szavakkal: egész Németország, sőt az egész kereszténység örök hálára van kötelezve Lőrinc atya iránt. Ekkor telepítette le Münchenben is a kapucinusokat. 1602-ben Rómában a rend generálisává választották. Sorra látogatta az olasz, spanyol, francia és német rendházakat. Legtöbbször gyalog, fájós lábbal. Amikor letelt a 6 év, 5. Pál pápa újra Ausztriába küldte, majd Prágába és Münchenbe. 1612-ben ismét generálissá akarták választani, ez azonban elhárította magától. Így lett a rend definítora. Minden útján nagy buzgósággal hirdette az evangéliumot. Az olaszon kívül kitűnően beszélt latinul, görögül, németül, csehül, franciául és spanyolul. Héber és káld nyelven is prédikált. Sok fáradozás után születése napján hívta haza az úr. Egyetlen vagyona az a kereszt volt, amelyet a kezében szorongatott. Ez a kereszt volt minden sikerének is a titka. 1881-ben 13. Leó pápa szentté avatta. Hatalmas mennyiségű írása maradt fent. Ezért is avatta 23. János pápa egyház tanítóvá. Egy mondata különösen is rávilágít, milyen lélek élt Lőrincben. Mikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg testőröket akart melléje adni, Lőrinc ezt mondta: nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitünket, hanem a tanítók és prédikálók szent életével és az üldözések türelmes elviselésével. Nem a kard, hanem a meggyőzés nyeri meg a szíveket. Azokban a hónapokban, amikor Lőrinc hosszasan prédikált Németföldön, nem vitát, hanem békítést követelt. Ezt a lelkületet már évekkel korábban kialakította magában, amikor Rómában a zsidók között végzett missziós munkát. Kísérője mondta: mivel nagyon szeretett testvéreinek hívta a zsidókat, sikerült megnyitnia és fogékonnyá tennie a szíveket. Béke szeretete tette alkalmassá arra, hogy békét közvetítsen. Hadakozó felek többször fordultak hozzá, hogy segítségével békét kössenek. Ilyen volt Párma és Mantua háborúja, vagy a Savoyai ház és Milánó közötti ellenségeskedés. Utoljára III. Fülöp spanyol király előtt jelent meg, és apostoli bátorsággal ítélte el a nápolyi alkirály zsarnokságát. Lőrinc Lisszabonban halt meg 1619. június 22-én, 1881-ben avatta szentté 13. Leó pápa. A római kalendáriumba 1959-ben vették fel az ünnepét július 21-i dátummal. Ezen a napon a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk. Istenünk, te brindizi Szent Lőrinc áldozópapnak, neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jó tanács és az erősség lelkét. Közben járására add meg nekünk is szent lelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk. Krisztus a mi urunk által.